Máté evangéliumához lapozzatok, kérlek titeket a Bibliáitokban. A Máté evangélium a 25. fejezet, 31-es verse. Ez a következő szakasz, amely a Máté evangélium sorozatban következik, és hát rendkívül aktuálissá vált a mai napokban. Ha csak arra a mondatára gondolunk, vagy részére gondolunk Jézus tanításának, hogy menekült voltam, és befogadtatok. Ugye, és hát aki olvasott keresztény tartalmú írásokat, cikkeket az elmúlt időszakban, valószínűleg, hogy ezzel az igeszakasszal is, meg oly sok más igeszakasszal még az Ószövetségből is találkozhatott. Keresztény írók, lelkipásztoroknak a véleményében, akik véleményt próbáltak alkotni a jelenlegi névvándorlással kapcsolatosan, nyugodtan nevezhetjük így. Nem aktuál politikai előadásra készültem, és nem is szándékom, célom a jelenlegi politikai elképzelések, vélemények felsorakoztatása, még az sem célom, hogy ezzel kapcsolatban én igazságot tegyek. Egyet viszont szeretnék, ha a Szentírásból nyerném megértést, amit Jézus tanított, és azt is szeretném, hogyha a körülöttünk lévő események, hírek, médiainformációk keresztüzében az Úr lelke által megőriznénk a józanságunkat és a tisztánlátásunkat. No, nézzük az Isten beszédét. Jézusnak a tanítása ez egy profétikus beszéd. Tehát itt nem egy példázatról van szó, hanem egy olyan profétikus beszédről, amelyekben Jézus igen képeket használ, és szimbólumokat használ, de egy olyan eseményről beszél, amely biztosan és így be fog következni. Tehát Jézus itt profétál, egy jövendőben, egy jövőben bekövetkező esemény tár hallgató elé, és így mi elénk is ezen a mai délutánon. Így hangzik, tehát a Máté evangélium a 25-ös fejezet 31. versétől ez a profécia. Helyünkön ülve kövessük figyelemmel ezeket az igéket. Amikor pedig az emberfia eljön az ő dicsőségében, és vele az angyalok mind, akkor odaül dicsősége trónjára. Összegyűjtenek elé minden népet, ő pedig elválasztja őket egymástól, ahogyan a pásztor elválasztja a juhokat a kecskéktől. A juhokat jobb keze felül, a kecskéket pedig bal keze felül állítja. Akkor így szól a király jobb keze felül állókhoz. Jöjjetek, atyám áldottai, örököljétek a világ kezdete óta számotokra elkészített országot, mert éheztem és ennem adtatok, szomjaztam és innom adtatok, jövevény voltam és befogadtatok, mezítelen voltam és felruháztatok, beteg voltam és meglátogattatok, börtönben voltam és eljöttetek hozzám. Akkor így válaszolnak neki az igazak. Uram, mikor láttunk téged éhezni, hogy enned adtunk volna, vagy szomjazni, hogy innod adtunk volna? Mikor látunk jövevénynek, hogy befogadtunk volna, vagy mezítelennek, hogy felruháztunk volna? Mikor látunk betegen, vagy börtönben, hogy elmentünk volna hozzád? A király így felelt, így felel majd nekik. Bizony mondom néktek, amikor megtettétek ezt, akár csak egyel is a legkisebb atyám fiai közül, velem tettétek meg. Akkor szól a bal keze felül állókhoz is, menjetek el előlem, átkozottak az ördögnek és angyalainak elkészített örök tűzre. Mert éheztem, és nem adtatok ennem, szomjaztam, és nem adtatok innom, jövein voltam, és nem fogadtatok be, mezítelen voltam, és nem ruháztatok fel, beteg voltam, börtönben voltam, és nem látogattatok meg. Akkor ezek is így válaszoltak neki. Uram, mikor látunk téged éhezni, vagy szomjazni, jöveinynek, vagy mezítelennek, betegnek, vagy börtönben, amikor nem szolgáltunk neked? Akkor így felelt nekik. Bizony mondom néktek, amikor nem tettétek meg ezeket egyel a legkisebbek közül, velem nem tettétek meg. És ezek elmennek az örök büntetésre, az igazak pedig az örök életre. Amen. Azt gondolom, hogy Jézusnak az utolsó időkre vonatkozó profitai kijelentései közül talán ez az egyik legmegdöbbentőbb. És A mai eseményeket is látva, úgy vélem, hogy bennünket, keresztényeket ezek a szavak zavarba ejthetnek. Ugyanis a Bibliából kettő dolgot látunk, és amikor ezeket az igéket olvassuk, és Jézusnak ezeket a profétai kijelentéseit hallgatjuk, és az értékítéletet, amely alapján elmennek egyesek az örök életre, amikor megszabadulnak a fájdalomtól, gyásztól, sírástól, betegségektől, és örömben lesznek az Istennel, ezeket nevezi a bárányoknak, hasonlatos csak a bárányokhoz. Másik csoport pedig, aki bizonyos dolgokat nem tettek meg, elmennek az örök tűzre, az örök gyötrelem helyére, a kározat helyére, ami szintén örökké tart. Ketté választva a király az emberek sokaságát, minden emberre vonatkozik ez a fajta ítélet. Nem marad ki belőle senki, ahogy itt Jézus mondja a proféciában. Két dolog, amely előttünk van. Az egyik, látjátok Kalkutai Teréz anyának a képét, aki a 20. században sokak szemében megtestesíti a keresztény jó szolgálatot. Aki Indiában gyerekek felé, szemételepen élő elesettek, betegek felé végzett szolgálatot. És sokan azt mondják, hogy igen, ez a keresztény élet. Mindenkinek úgy kéne élnie, ahogyan Kalkuttai Teréz anya élt és cselekedett. Ő valóban keresztény volt. Azonban nézzük az ő nyilatkozatait, meg a küzdelmeit, akár az üdvösségére nézve is, hogy vajon bejutok-e mennyországba. Ilyen kétségek gyötörték, hogy vajon van-e közön nekem az Istenhez, vagy nincs. Vajon elfogad engem az Isten? Akkor meghökkenünk, amikor ezeket a gondolatait is olvassuk, hisz azt hiszük, hogy az ő élete, és nem csak mi, az egész világon elhíresült, hogy na igen, ez az igazi keresztény élet. Na de hát milyen keresztény élet az, amelyből hiányzik a bizonyosság? Hogyha meg kell állnom az Isten ítélőszék előtt, akkor bemehetek a mennyországba. Akkor mit ér a sok jó cselekedet, ha én nem állok bizalommal meg a bíró előtt? És nem mondom azt, hogy itt vagyok, és tudom, hogy részem az örök élet. És ebből van az néhány ember azt mondja, hogy hát nem tudja az senki. Nagy baj, mert úgy gondolom, ezt lehet tudni. A Biblia tanít arra, hogy igenis lehet bizonyosnak lenni az embernek a szívében, hogyha el kell költözni a földi életből, ha meg kell állni Isten ítélőszék előtt, akkor bemehet a mennyországba. És erre nézve van egy bizonyosság a Szentlélek által az ember szívében. A másik nagyon világos tanítása a Szentírásnak, az pedig a Jézus Krisztus által való kegyelem. Aki hisz Jézus Krisztusban, hogy a bűneiért, mint igaz, mint Isten fia, a Gólgotai kereszten szenvedett, vére kifolyt, megverték, megalázták, leköpték, gúnyolták, és mindezt elszenvedte miattam, értem és helyettem, hogy nekem az Isten megbocsásson, akkor örök életem van. Na most Jézusnak ebben a proféciájában van egy feszültség. Mert itt Jézus cselekedetekről beszél. Azt mondja Jézus, hogy mert éheztem, és ennem adtatok. Szomjaztam, és innom adtatok. Jövevény voltam, és befogadtatok. Mezítelen voltam, és felruháztatok. Beteg voltam, és meglátogatotok. Börtönben voltam, és eljöttetek hozzám. No, ezért bemehettek az üdvösségre. Hát akkor most mi van? Hát most a Teréz anya féle kereszténység az igaz? Vagy elég hinni Jézusban, és már akkor megyünk a mennyországba? Hát ez az, amiért szerintem sok keresztény ezt a proféciát nem is érti. És különösen azért nem értik sokan, mert ma, ha a Teréz anya típusú kereszténységben gondolkodunk, abból az következik, amit Ferenc pápa mond, hogy minden katolikus nyisse meg az otthonát, és fogadjon be egy menekült családot. Ti hányat fogadtatok már be? Hányat terveztek befogadni? Ha nem fogadtok be, akkor nem jutok be mennyországba? Ugye? Milyen... Tehát most ez a profécia, ez olyan profécia, mert szerintem sokan átlapoznának a Bibliába, és akkor gyorsan mennének az Efézusi levélhez, a római levélhez, vagy valami olyanhoz, ahol a kegyelemről beszél a Biblia. A názáreti Jézus azonban nem csak ezt a proféciát mondta, hanem tanított is. Nagyon fontos dolgokat mondott el. Például a Lázár, az ő kedves barátja halála után, amikor meglátogatja testvéreit, akkor Mártának a következőt mondja, még Lázár feltámasztása előtt. János evangélium 11:25-26. Jézus akkor ezt mondta Mártának, én vagyok a feltámadás és az élet. Aki hisz én bennem, ha meghal is, él. És aki él és hisz én bennem, az nem hal meg soha. Hiszed ezt? Nagyon emlékezetes számomra, amikor aposom közeledett a halálához, elköltözéséhez, amikor ezeket az igéket mondtam neki. És oly erővel, oly reménységgel hatott át az életét, hanem azt kérdezte, vágyom hazamenni. Vágyom hazaköltözni az Úrhoz. Egyáltalán nem olyan embernek tűnt, mint akinek bizonytalan, hogy hova kerül. Márpedig egy haldoklónak ez a fajta bizonyossága, azt gondolom, sokkal erősebb, mint nekünk, akik esetleg egészségesek vagyunk. Ott teljesen valóságossá válik, hogy mi lakozik az ember szívében, amikor szembe kell nézni a halállal. El tudjátok ezt fogadni? És milyen hatalmas erő az Istennek ereje az ember életében, ez az élő reménység és a szabadítás, hogy az ember úgy várhat, úgy nézhet szembe a halállal, hogy bizonyos abban, hogy hazaköltözik az Úrhoz. Tehát a király azt mondja neki, gyere be az örök országba. Aztán Pál apostol hasonlóképpen beszél, és Pálnak sok-sok tanításából, amelyet említettem például a római levélben, nagyon erősen beszél erről, de az Efézus levelet, ebből is két verset hadd hozzak, majd egy harmadikat később, azt mondja, hiszen kegyelemből van üdvösségetek a hit által, és ez nem tőletek van. Az Isten ajándéka ez. Nem cselekedetekért, hogy senki se dicsekedjen. Tehát akkor most hogy is van? Akkor most hitáltal és ingyen kegyelemből van üdvösség, vagy a cselekedetek által? Hitáltal és kegyelemből. És alapvetően az üdvösségünkhöz nincs köze a cselekedeteknek. Nem szerezhető meg az üdvösség cselekedetekkel. Isten nem engesztelhető ki emberi jó cselekedetekkel. Isten egyetlen dologgal volt kiengesztelhető, ez pedig Jézus Krisztus áldozata, mint igaznak és tisztának a kereszt halála. Mégis vonatkozik-e ez a profécia ránk keresztényekre? Hát ez is egy fontos kérdés, hogy akkor olvasod, akkor hát én mit kezdjek ezzel, ha én hívő ember vagyok, tanítvány, kívánok lenni Jézusnak, és követni akarom őt mindenben. Kell ítéletre menni a hívőknek? Mert ebben a proféciában egyértelműen egy királyi szék előtt való bírói küldetésben mutatja be Jézus, és a királyi szék elő összegyűjtenek. Ráadásul ugye nincs választás, azt mondja a Biblia, mindenkit összegyűjtenek, tehát ott meg kell jelenni, ez ugyanolyan, mint a bíróság elé, ha valakit behívnak, tanulnak, akkor megpróbálja, hogy nem megy el. Ki tudja, mi történik a következő alkalommal? Hát elővezettetik. Tehát kimennek a rendőrök, és beviszik a bíróságra. Tehát ugye erről itt van, itt látjuk, hogy itt egy ilyen dologról van szó, ott nem lesz kecmec, hogy Isten előtt megállsz, vagy nem állsz meg, ott mindenkinek meg kell állni. Nagyapám, amíg nem tért meg az Úrhoz, azt mondta, meghalunk, aztán kész. Majd élünk a gyerekeinkbe, vagy a fűbe, amely kihajt a sírunkon. Így gondolta. Aztán, hogy közel lett az elköltözése ideje, már másképpen kezdett gondolkodni, és aztán átadta a szívét Jézusnak, elfogadta a bűnbocsánatot, és megbékült az élő Istennel. De valóban gondolkodnak így emberek, hogy nem kell, meghalok, és akkor nincs semmi. Utána úgy sincs semmi. A Biblia azt mondja, hogy mindenki meg fog állni Isten ítélő széke előtt, és föl fog támadni mindenki. Tehát akik meghaltak, azok is feltámadnak, és be lesznek idézve a bíróságra. És meg lesznek ítélve. Nem kerülheti el senki. Sátorok az Úrnak, hogy nagyapám is ezt megértette még életében. És el tudta fogadni a bűnbocsánatot Jézus Krisztusban, és milyen csodálatos, hogy megbékült a szívében, lelkében, tudott már bocsánatot kérni a családtagjaitól is. Szabad-e nekünk keresztényeknek ehhez a proféciához úgy viszonyulni, hogy vonatkozik ránk, vagy nem vonatkozik ránk? Jó megközelítése az, ha azt mondom, hogy hát kegyelemben van üdvösség, tehát én rám ez nem vonatkozik. Nem alkalmas egy ilyen értékítélet arra, hogy megcsaljon bennünket a romlott szívünk, azaz eltoljuk magunktól olyan dolgokat, olyan hozzáállás, viszonyulást, amelyet bizony az Úr Jézus kívánna, hogy megjelenjen az életünkben. Pusztán azért, mert azt mondjuk, ez rám nem vonatkozik. Ugrok egyet. Szabad-e nekünk így olvasni a Szentírást? Világos ebben a proféciában, hogy van örök élet a mennyországban, és van örök élet a pokolban, az örökké égő tűz kínjai között. Teljesen világosan beszél erről. Milyen kegyelem, hogy Jézus 2000 évvel ezelőtt elmondta ezt a proféciát. És világossá tette, hogy az utolsó ítéletkor mi fog számítani. Tehát mi alapján fogják az emberekről eldönteni, hogy bemehetnek a mennyországba, vagy sem. Innentől kezdve egyetlen földi ember sem mondhatja, hogy bocsánat, én nem tudtam. Hát engem nem tájékoztattak. Hát 2000 éve Jézus világosan megmondta, hogy lesz egy ítélet, amikor az emberek megítéltetnek. Nem mondhatja senki, hogy ezt nem tudtam. Főleg most már, hogy itt összegyűltünk, és akik esetleg meghallgatják ezt, vagy hallják máshol, vagy olvassák a Szentírásban, a Bibliában. Szólhatnánk arról is, hogy milyen hagyományos értelmezései vannak ennek a proféciának. Meg is nézzük a hitelesség érdekében, de én azt javaslom, hogy ne ebbe az irányba menjünk. Tehát ne abba az irányba menjünk, hogy elkezdjük dekázni, hogy akkor mi vonatkozik rá, mi nem, milyen mértékben nem. Ugyanis a szívünk olyan, hogy képes önvédelmi reflexekkel védeni a saját kis biztonságát, a saját kis komfortját, és kidob mindent a körülmények közül és a lehetőségek közül, amely esetleg ezt a komfortot megbontaná, amely kellemetlen lehetne nekem. Volt-e már neked váratlan vendéged? Milyen érzés volt? Repestél az örömtől, igaz? Ó, de jó vendég jött a házhoz. Látjátok, milyen az ember? Hát pedig a vendégszeretet, arra nem lehet azt mondani, hogy ez nem vonatkozik a keresztényekre. És a vendégszeretet az csak az általunk kiválogatott, szimpatikus, kedves, egyébként ajándékot is hozó, meg még kaját magukkal szállító vendégekre vonatkozik? Hát ugye nem. Sőt, Jézus olyanokat mond, amitől a hajunk égnek áll, hogy azokat fogadjátok az asztalatokhoz vendégül, akik titeket nem tudnak visszahívni. Azaz, miről beszél Jézus? Milyen hozzá szívbéli hozzáállásról a vendégszeretetnél? Önzetlen, nem az érdekek mentén. Önzetlenség. És amikor kezdünk ezekkel a többféle kijelentéssel együtt gondolkodni, ugyanis a Szentírásnak egyetlen szakaszát sem értelmezhetjük, a többi, igen, nélkül nem lehet külön választani, csak együtt lehet megérteni, akkor kezdünk közelebb jutni ez a proféciához, hogy milyen is az a lelkület, amely enni ad az éhezőnek. Milyen az a lelkület, az a szív, amely inni ad a szomjazónak? Milyen az a szívbéli lelkület, amely egy mezítelennek ruhát ad? Milyen az a lelkület, amely elmegy a betegeket meglátogatni, vagy a börtönben lévőkhöz? Milyen szívvel teszi, vagy nem teszi is? Milyen érdekes ebben a proféciában, ha megfigyeltétek, hogy hogyan reagálnak azok, akik bemennek a mennyek országába, és azt mondja nekik Jézus, hogy ezt megtettétek. Emlékeztek, mit mondanak? Mikor tettük ezt meg veled? Hát nem is emlékszünk, hogy mi ezt így megcsináltuk volna veled. Nincs listánk, amikor azt mondtuk volna, hogy egy jó cselekedet, Uram, kettő, most veled csináltam, majd viszem az utolsó ítéletkor ezt a papírt, és hogy bemutatom neked, hogy én nagyon frankó gyerek vagyok, én nagyon... Látjátok, hogy mennyire az önzetlenség a számítgatás nélküli őszinte egyszerű szeretet, tiszta krisztusi szeretet nyilvánult meg az igazakban? És nem mélegelték, hogy akkor most ez, én, ha hívő vagyok, akkor ezt nekem kell csinálni, hogy üdvözüljek? Mert ha nem csinálom, akkor elkárhozok? Ez már számítgatás. Ez már számítgatás. Hogy csak annyit teszek, hogy ennek árhozzak. Hát ugye ez már ebben a proféciában ilyen szempontból nem érvényes az igazakra, a tiszta szívűek, tiszta szívűekre. Mit mond a másik csapat? Mikor nem tettük meg ezt veled? Hát mi megtennénk, hát ha te jöttél volna, hogy én vagyok a názáreti Jézus, és ha ezt megteszed velem, akkor üdvözülsz, hát akkor megérné, hát akkor ez az üzlet, ez teljesen, hát egy pohár víz, ne idegesíts már, egy tányér étel, hát odaadnám neked az ingemet is. Hát ha tudtam volna, hogy ezen múlik, hát én mindent odaadok. És majd később még foglalkozni szeretnék itt ezen a helyen azzal, és már korábban is föltettem ezt a kérdést, csak egy másik aspektusban majd meg fogjuk még nézni, hogy van-e bármi, amit másképpen tennél, ha tudnád holnap visszajön az Úr Jézus? És ha van, akkor te egy balga ember vagy. Azt is mondhatnám Isten szempontjából, bolond vagy. Mert te dekázol. És azon gondolkozol, mi fér még bele, mert tudod, hogy nem jön vissza az Úr Jézus. És akkor tudod, hogy azt is tudod, hogy mi az, ami nem. Ha visszajönne. Nagyon gáz. Nagyon gáz. Aki az Urat szereti, az minden nap úgy él, hogy ne legyen adósság az Isten felé. Tiszta szívvel. Nem? Két értelmezés mondtam. Az egyik értelmezése, ennek a hagyományos értelmezése magának a proféciának, hogy az ezer éves béke országlás királyságból bemenetel ítélete lesz ez, ugyanis a Szentírás tanít arról, hogy az elragadtatás, amikor a földön élő keresztények elragadtatnak, utána az antikrisztusi korszak jön a világra, 7 esztendő ez a korszak, és első időszakban nagyon erőteljes, hatalmi pozícióba jut az antikrisztus, és békét és biztonságot teremt, de totális diktatúrával a földön. Ha picit végignézünk a világon, akkor ma már sok helyen vágyják az erős kezű vezető fellépését, és ha majd a káosz olyan mértékű lesz a világon, hogy ezt már nem képesek a mai politikai vezetők megfékezni, akkor már azt mondják az emberek, most már mindegy, csak jöjjön valaki, aki rendet tud tenni. Ez lesz az antikrisztus, aki globális birodalmi vezető lesz. És ki fog alakulni az emberek lelkében, szében, hogy vágyakozzanak rá, hogy legyen valaki, aki leuralja őket. Ez történelmi mozgás egyébként, ez a történelemben lehetett látni ezeket a mozgásokat. Demokrácia, okrorácia, diktatúra. Tehát a demokrácia, utána jön a csőcselék uralom, és aztán jön a diktatúra. Ez egy történelmi sorozat, a Bibliáról beszél egyébként. Tehát a békekirályság. Azt mondja a Szentírás, hogy Jézus vissza fog jönni az antikrisztusi kormányzás királyságot lezárva, 7 esztendőt követően, és megalakítja az ezer éves békeországlás Jeruzsálem központtal. Egyesek azt mondják, hogy ebbe való befogadás, vagy benemfogadás ítélő széke jön itt el, amikor az alapján fogják megítélni az embereket, hogy hogyan viszonyultak az antikrisztusi korban, főleg a második 3,5 évben erősen üldözött zsidókhoz. Ugyanis az antikrisztusi korban egy módon lehet üdvözülni, hogy csatlakozik valaki a zsidó néphez, aki hitre fog jutni. Krisztus hitre fog jutni ebben a korszakban. És aki a zsidó néphez csatlakozik, aki akkor az Isten gyülekezetét fogja alkotni, a hívő zsidók, akkor annak üldözést kell elszenvednie, tehát nagyon keményen be kell állni, és azonosulni kell azokkal, akiket üldöznek. És ugye Jézus a visszajövetelekor ennek fog véget vetni, hogy végső pusztulás ne érje a zsidókat, hanem azok maradéka. A zsidók maradéka, akik megtérnek, megmeneküljenek. Tehát ez az egyik, és azt mondják, hogy az atyám fiai kifejezés, amely Máté 25:40-ben van, erre utal. A másik nézőpont, magyarázat, ugye ez profécia, azért van minimum kétféle magyarázat, mert jövőben eseményről beszélünk, tehát nagyjából megpróbáljuk megérteni, hogy miről is lehet szó. És próbálják ezt a teológusok is megtenni. A nagy fehér trónnal azonosítja egy másik csoport, a királyi széket. A Jelenések 20.11.15-ben olvasunk erről, amikor is az utolsó ítélet történik meg. Mikor a történelem vége van, a földi történelemnek a vége, lezárul a föld történelme, és megkezdődik az örök ország az Isten országában, vagy az örök kárzat a pokolban. És a ítélet alapja pedig az lesz, hogy az Isten népéhez hogyan visszanyúltak az emberek, a keresztényekhez, a Krisztus népéhez, a Krisztusban hívő néphez. Ehhez csak egy igét, a János 3.14.15. Azt mondja 3.14.15. Mi tudjuk, hogy átmentünk a halálból az életbe, mert szeretjük testvéreinket. Aki nem szereti testvérét, az a halálban van. Aki gyűlöli testvérét, az embergyilkos. Azt pedig tudjátok, hogy az embergyilkosoknak nincs örök élete. Erre vonatkoztatva értelmezik a szeretet gyakorlati megjelenését az ítélet alapjának. Mint ahogy mondtam, azt javaslom, hogy ne dekázzunk. Tehát ne próbáljunk egy olyan megoldást találni, ami számunkra a legkedvezőbb. Hanem nézzük meg a lelkét ennek a proféciának, tehát milyen szívbéli hozzáállásról beszél a názáreti Jézus Krisztus, ahogy már ezt el is kezdtük. Na nézzük a hit és a cselekedetek témáját. A korábban idézett, hiszen kegyelemben üdvösségetek a hitáltal, és ez nem tőletek van, Isten ajándéka ezt, hogy senki se dicsekedjék, az Efézusi Levél második rész 8-9-es versét követően van egy harmadik igevers is, amely elválaszthatatlan része az evangéliumnak. Ez pedig a következőképpen szól. Mert az ő alkotása vagyunk, azaz új teremtés. Új emberek vagyunk, akik Krisztusban hiszünk. Akiket Jézus Krisztusban jó cselekedetekre teremtett, amelyeket előre elkészített az Isten, hogy azok szerint éljünk. Az elmúlt alkalommal beszéltünk arról, hogy aki Krisztusban van, új teremtés, a régi elmúlt és egy új jött létre, 2 Korintus 5.17. Tehát mit mond a Biblia? Hogy a megtért emberek, akik kegyelemből bűnbocsánatot kaptak, Jézus Krisztusba vetették a hitüket, azok újjászülettek. Új emberek. És ezekre az új emberekre jellemző az Isten szerinti jó cselekedet is. A Biblia nem beszél olyan keresztény életről, amelyben elválik az üdvözítő, tehát a szabadító hit, Krisztusba vetett hit, és a Krisztus szerinti élet. Nagyon érdekes a mai felfogás. Szintén több újságcikkben olvasom, hogy keresztény vagy keresztény Európa. Hát felteszem a kérdést nektek. Ma Európa mennyire nevezhető kereszténynek? Hát semmennyire. Így van, semmennyire. Hát el kell menni bármelyik nyugat-európai országba, de Magyarországon is el kell menni szombat éjszakra sétálni egyet Debrecen belvárosába, és akkor szembesülsz azzal, hogy milyen az élet. Vagy el kell menni egyetemi éjszakai valamilyen összeröffenés is, szembesülsz vele, hogy milyen az élet. Milyen az erkölcsi nívó, színvonal. Pedig lehet, hogy az is katolikus, református, vagy nem tudom micsoda, keresztséget vett föl gyerekkorában. Ez az Európa nem nevezhető kereszténynek. Gyakorlatilag maga a szó, hogy keresztény vagy keresztény, ez leértékelődött Biblia értelemben. A Biblia egyébként az Istennek tulajdonított kijelentés alapján sehol nem nevezi a hívőket kereszténynek. Tehát maga a keresztény szó az az emberek véleménye volt, a hívőkről. A Biblia más szót használ a Krisztushoz tartozókra, ez pedig a tanítvány. Azaz, a mesterrel van közösségben, és őt követi. És erre vonatkoztatva használták az első keresztényekre, vagy tanítványokra, hogy Krisztusi, keresztjén. A bibliai értelemben a A keresztény szó így nem értelmezhető az Isten oldaláról. Tanítvány van, aki közösségben van Jézussal, és maga is úgy él, ahogyan a mesterétől látta. Tehát követi Jézust. És akkor megint csak, ha látjuk Jézus, hogyan viselkedett az emberekkel, akkor megérthetjük, hogy mit is jelent keresztényként élni. És látjuk Jézusnál, hogy volt, aki felé odahajolt irgalommal meggyógyította, volt, akivel szemben még nagyon keményen ellenállt. Kinek hogy tudta munkálni azt, hogy megmeneküljön? Volt, amikor Péterre nagyon erősen rászólt. Távozz tőlem, Sátán! Mert most nem az Isten munkáját végzett, hanem az ördög gondolatát cselekszed. Ugye akkor meg azt mondja Péternek, hogy imádkozom értetek, hogy ellenfogyatkozik a hitetek. Tehát látjátok, hogy Jézus az nem egy ilyen általános szeretet masszával keni be a világot, és nem azt mondja, hogy a szeretet azt jelenti, hogy mindenkit szeretni kell. Nem baj, ha elvágják a nyakadat. Akkor is szeresed. Erről a Bibliában nincs szó ilyen módon. Az Isten szerinti jó cselekedetekkel kapcsolatban, ahogy itt a kegyelemből újjászületett, új életet nyert hívő ember esetében beszél az apostol az Efézusi levélben, azt mondja, hogy Isten készíti el a jó cselekedeteket. Tehát ezért nem hagyható ki a képletből a tanítványság. Akinek nincsen közössége Jézus Krisztussal, a Szentlélek által, honnan fogja tudni, hogy aznap mit készített el az Isten? De akkor kampány kereszténység lesz majd, kicsit rászáll majd ez a félelem, hogy jaj, az Isten megbüntet engem, ha nem teszek jót, és akkor gyorsan szaladgál szendvicsekkel a keleti pályaudvarhoz. Nem szeretném leértékelni azokat, akik ezt tették, mert Isten előtt áll meg mindenki. De nagy különbség van, amikor az emberi megértésből tesz valamit, az Isten szellemének kijelentéséből, vagy rossz lelkiismeretből, vagy rosszul értelmezett Isten félelemből. A Szent Szellem tud bennünket bölcs és értelmessé tenni, hogy adott szituációban mivel segítünk valakinek. És hogyan segítsünk, hogyan osszunk meg lelki javakat, szellemi javakat és anyagi javakat az emberekkel, a szükségben lévőkkel. Mert a szükség az nem csak anyagi természetű. Egy szelet kenyeret is lehet adni úgy, hogy abban sokkal többet adtál annak az embernek, mint egy szelet kenyér, és lehet úgy adni egy szelet kenyeret, hogy elvettél még többet tőle, mint amit adtál. Egyetértünk vele? A szív, a lelkület, az kulcskérdés. És ezeknél, akik tették Jézussal a jót, azokban nem volt egy ilyenfajta számítás, amit, ez a tiszta szeretet volt bennük, ez az önzetlen. Megáldott engem az Isten, és szabadon adok belőle a szükségben lévőnek. Azt szerint, amire szüksége van. De ne haragudjatok, a Bibliában sehol nincs az, hogy 300 ezer forintot kell adni annak, aki nem akar dolgozni. Meg lakást, meg oktatást. Tehát a Bibliáról nem beszél, ez nem keresztény szeretet, ez bolondság. Ez balgaságnak hívják, őrültségnek hívják. Ez nem keresztényi gondolkodás. Tehát a Szent Szellem vezetése alapján fontos, hogy legyen kijelentésünk. Nap, mint nap, amikor járunk az életben, figyelni az Úrra, az Úrra közösségből fakadóan, hogy mit készített el Isten. Milyen lelki, szellemi, anyagi javakat tudok megosztani másokkal, szükségben lévőkkel, amit az Isten nálam helyezett el az ő számukra. És ezt megtenni úgy, hogy este nem listázok. Lefekszek, és akkor kipálom a listát, na akkor ezt megtettem, ezt megtettem, ezt megtettem. Amikor este lefekszel, nem is emlékszel rá. Tehát nem ezzel vagy megtel, hogy én milyen jó vagyok. Én ma annyi jót tettem, hogy most a Mennyországban nőttem 2 centit. Az arcom meg 3-at. Hanem egyszerű szeretettel, amit Isten készített el, abba bemegyek mindenféle kürtöltetés, meg hókusz-pókusz nélkül, meg reklámfilm nélkül. Milyen nagyszerű lenne, ha a kereszténység így töltené be a küldetését ma, és nem félne. És miért lenne az Istentől egy űzöttség? nem az Isten szellemétől való, az a gonosz szellemektől való, az űzöttség, az űzött állapot, amikor az ember űzötten érzi magát, vagy megtelik félelemmel. Nézzük az élő hitről a Biblia mit tanít, ami szintén a proféciának kulcsa, megértéséhez kulcs. Jakab apostol leveléből a második rész 18-as versétől egy hosszabb szakaszt olvasok, 24-es versig, az élő hitről. Jakab 2:18-tól 24-ig. Viszont mondhatja valaki azt is, neked hited van, nekem meg cselekedeteim vannak. Mutasd meg nekem hitedet cselekedetek nélkül. Én is meg fogom neked mutatni cselekedeteim alapján a hitemet. Te hiszed, hogy egy az Isten, jól teszed. De az ördög is hisznek és rettegnek. Az evangéliumi hit benne szabadság van, és öröm. Az ördögi hit, az pedig félelemmel teljes. És nagyon vizsgáljuk meg a szívünket, ebben a mai korszakban, mivel telt meg a szíve bármelyikünknek. Ha a félelem van bennünk, akkor az a hit, ami bennünk, vagy nem az Istentől való hit. Ha valami olyanban hiszünk, és olyat hiszünk, amely nem az Isten szellemétől van, nem biblikus. Mert a szeretetben nincs félelem. A teljes szeretet legyőzi a félelmet. És az Isten szeretete bölcs. Bölcs. És vezetett. Oly fájdalom számomra, amikor olvasom a különféle véleményeket, és nem látom benne a kinyilatkoztatást. Tehát lenne kijelentés az Úrtól. Hát hol olvasod a Bibliában, hogy bármit kéne tenni a hívő embernek, ha azt nem az Isten készíti el. Tehát az Isten hozza elé. Aztán akarod-e tehát tudni, te ostoba ember, hogy a hit cselekedetek nélkül meddő? Ábrám, mi atyánk, nem cselekedetből igazult-e meg, amikor fiát Izsákot felajánlotta az oltáron, a Táborhegyen az egyszülött fiát, akire várt 25 évet Ábrám, kérte Isten, azért kérte tőle, hogy hozza feláldozni, és nem kérte végül is a feláldozását, hogy szabad legyen Ábrám szíve, hogy ne az áldásban higgyen, ne a fiában higgyen, hanem Istenben higgyen, ez a szíve Istené legyen, és így megmaradjon a szabadsága, és egészségesen, hogyha fölnevelne a fiát, ne egy függő kapcsolatban legyen vele. Mert milyen beteg az, amikor a szülő rátelepszik a gyerekre, és nem tudja egészségesen fölnevelni, elengedni, amikor eljön az ideje. És Ábrahámnak időskorában született ez a gyerek. Milyen beteg lett volna ez a kapcsolat? Ha az idős ember rátelepszik a gyerekére, és elkezd a gyerekét központba helyezni az életében. És milyen szabadítás volt ez, amikor Istené volt a szíve, és föl tudott nevelni egy Izsákot, aki szintén istenfélő, szabad, egészséges férfi lett. Tehát ugye egészségesen és rosszul értelmezett szeretet kérdése. Látod tehát, hogy a hite együttműködött cselekedeteivel, és cselekedeteiből lett teljessé a hite, azaz bizonyosodott be, hogy ő hisz. Így teljesedett be az írás, amely azt mondja, Ábrám hitt az Úrnak, aki ezért igaznak fogadta előtt. És Isten barátjának neveztetett. Hát ez csodálatos. Hát ki a barát? Hát akivel együtt tudunk mozdulni. Közös céljaink vannak. Van közös időtöltésünk. Hát miért volt barátja Ábrám Istennek? Azért, mert az a cél, ami Istenben volt, az övé is volt. Mert ő időt töltött Istennel. Elfogadta Isten céljait, és együtt ment Istennel. Ezért ő barátja volt az Istennek. Jézus maga is ezt mondja a tanítványaira, hogy ti azonban barátaim vagytok, nem szolgák. Tehát Jakab által a Szent Szellem világossá kívánja tenni előttünk, hogy lehetetlen élő Krisztus hitről beszélni a hitből fakadó cselekedetek nélkül. Az is nyilvánvaló ebből, hogy a hitből fakadó cselekedet és az Isten iránti szeretet összekapcsolódik. Ezt igazolja ugye Ábrám példája. A János 14:15-16-ban azt mondja Jézus, ha szerettek engem, megtartjátok parancsolataimat, én pedig kérni fogom az atyát, és másik párt fogót ad nektek, hogy veletek legyen mindörökké. Az az Isten szelleme erőt ad nekünk cselekedni az Isten akaratát. Olyan természetfeletti erő költözik az ember életében a Szent Szellemmel, hogy arra is képes, amit egyébként ember ésszel föl se tudna fogni. És olvassunk arról a keresztény testvérünkről, akit lefejeztek az ISIS harcosok. És amikor ott van előtte, és készül a kivégzésére, ez a keresztény megkötözve, ez a keresztény testvérünk azt mondja, figyelj, hadd adjam neked a Bibliámat. Mert nekem erre a Bibliára már így nem lesz szükség, mert ahova én megyek, ott már nem kell olvasni Bibliát, ott már színőszín látjuk az Istent. De neked, aki engem most meg fogsz ölni, erre a Bibliára én látom, neked nagy szükséged van. Na most mondjátok meg nekem, ki tud ilyet tenni ember erővel? Így szabadsággal, így erővel, így bizonyossággal, ki rendelkezik magától? Hát ki tudná ezt megtenni, ha nem Isten szellemének ereje által? És azt olvassuk, hogy az Ízisz harcos elkezdte olvasni a Bibliát, és megtért. Megtért. Mert a Szentírást valaki úgy adta oda neki, hogy bemutatta Isten természet feletti erejét. Hogy? Hit bízott, amikor már nem volt semmi. Csak Isten. Csak Isten volt. És adott neki Isten erőt. Halleluja. Lehetne mondani, a bolond volt, hogy oda ment. Miért kellett elmenni segíteni? Mert sok ilyen ember fogtak el, akik egyébként segíteni mentek az üldözötteknek, tehát a valóban háborúsban szenvedőknek, akik üldözöttek voltak, hogy élelmet vigyenek. És ezeket néha voltak közökét elfogták, és így kerültek, nem őrültek voltak, hanem Krisztusnak engedelmeskedtek. És mivel ő ott volt, ahova az Isten vezette, tel volt hittel és bizalommal. Tompító tényezők. Mármint az élő hitet tompító tényezők. Kettő dolgot szeretnék említeni, ami úgy látom, ez jellemző ma. Az ember meg akar felelni az Istennek. És a szeretet parancsot úgy értelmezi, hogy bizonyos dolgokat, ha szeretem az Istent és szeretem az embereket, meg kell tennem, ha bele döglök is. Az a baj, hogy ez a fajta gondolkodás, és ha így értjük ezt a proféciát, amit olvastunk, hogy meg kell tennem valamit, mert ha hívő vagyok, nekem meg kell tennem. Ez olyan kényszerítő erő, amely nem Istentől van, hanem emberi bölcsesség, emberi okosságból van, megfelelési kényszer van benne, és nem a Szent Szellem szabadsága van benne, és nem a kegyelemből fakad. És az Istentől, hogy ez szeretetből fakad, hanem ember erő. És elhomásítja az embernek a szemeit. Azt mondja a 2 Korintus 3.14-ben a Biblia, 2 Korintus 3.14-ben, de az ő gondolkodásuk eltompult. Mert az Ószövetség felolvasásakor ugyanaz a lepel, mind a mai napig felfedetlenül maradt, mivel az csak Krisztusban tűnik el. Azaz maga a törvényeskedő cselekedet. Tehát, hogyha én keresztény vagyok, akkor nekem ez, hogy azt kell csinálni. Ebben nincs szabadság. És nem is egészséges. Ezért nagyon fontosnak tartom ebben a mai korszakban, amikor hozni kell döntéseket, megértésre kell jutni, és mi még nem röszkén élünk. Nem a röszkei tanyavilágban élünk. Mert akkor most lent voltam lánygyülekezetünknél, és elmentem házi csoportra, és beszélgettem a testvérekkel, ők sokkal közelebb vannak ez a problémához, mert akkor ezrek vonultak át magyar tanyavilágon, kirabolva, kifosztva, lelegelve, letaposva, megfélemlítve magyar embereket. Tehát innen távolról, a tévéből, meg egy csomaggal gyorsan adok, az nagyon könnyű. De a te udvarodon menne át 2000 ember. És minden, amit te ültettél, és te dolgoztál érte, ellopná. És még meg is fenyegetne. Tehát nem te adtad neki, tehát érted, nem adtál, szabadon szeretetből, hanem elvette. Szabad-e nekünk keresztény szeretetről beszélni ilyen esetben? Helyes-e így viszonyulni ez a kérdés? Azt kell mondani, Uram, nálad perelek. Nem állok bosszút önmagamért, de a te bírói széked elé megyek ezért a helyzetért. Te tégy igazságot. Én imádkozom, hogy megtérjenek és megszabaduljanak, a démonok által megkörözött emberek, adjunk nekik megtérés és szabadulást, de hozzád nyújtom be a peremet. És te küldj szabadítást. Mert te vagy az én Istenem. Aztán meg fogom a családomat, és megyek biztonságos helyre. Ha csak az Úr nem mondást. Igaz? Hát valószínűleg te is azt tennéd, nem? De az Úr azt mondja, maradj ott, akkor Isten meg fog tartani az üdvösségre. Nem biztos, hogy az életedet tartja meg, de hogy megőriz az üdvösségre, a mennyország számára, az biztos. Tehát maga a törvénykezés, az emberi elméből fakadó cselekedetek eltompítják az embernek a hitét és a tisztánlátását. A másik tényező, amely eltompítja az ember gondolkodását, az a gonoszság. Az emberi gonoszság, vagy annak tapasztalata, amikor kihasználták a szeretetedet, a jóhiszeműségedet. És mindenképpen ez a fajta tapasztalat félelmet munkál az ember életében, fékező erővé válik az Istennek való engedelmességben, és akadályozni fogja a tanítványt a Krisztus követésében. Máté evangéliumában a 24. rész 12-13 versben a következőt olvassuk. Mivel pedig megsokasodik a gonoszság, a szeretet sokakban meghidegül. De aki mindvégig kitart, az üdvözül. Figyelem, a gyűlölet, hogy mondják, nem pálya, ugye, focisták, nem pálya, a gyűlölet nem fakad a Szent Szellemtől. A beteges félelem nem fakad a Szent Szellemből. Annak forrása nem az Isten. A fakadhat rossz tapasztalatból, emberi gondolatból, de nem jön az Istentől. Ezért, ha valakiben a gyűlölet, hogy a beteges félelem vert anyát, imádkozom szabadításért. Hogy betöltse Isten szelleme ehelyett. A 2 Timóteus 1:7-8-ban azt olvassuk, mert nem a félelem szellemét adta nekünk az Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanság szellemét. És nagyon érdekes, hogy nem szoktuk olvasni a következő igeverset. Pedig nagy hiba. Mert az van megírva, ne szígyed hát a mi úrunkról szóló bizonyságtételt, se engem az ő fogját, hanem szenvedj velem együtt az evangéliumért, az Isten ereje által. Na igaz, hogy mennyire más az igeves? Hogy mihez is kell nekünk erő? Mihez az Isten szelleme erőt, szereteted és józanságot? Hát mi úgy szeretjük használni a Bibliát, hogy mi komfort érzetünket javítsa. És azokat az igeverseket idézgetjük és megtanuljuk, amely mi lelkünknek kedves. Na de hát mihez ad az Isten erőt? Az ő neki való engedelmességhez. És biztosítja az ő jelenlétét. Mindvégig, minden napon a világ végezetéig. Bármilyen is. Néhány rövid gondolat napjainkkal kapcsolatosan. Hogyan viszonyuljon a keresztény ember a menekült áradathoz? Nem szentenciákat mondok, elveket próbálok összefoglalni, anélkül, hogy azt hinném, hogy minden ismert birtokában vagyok, és pontosan ez így jó, hogy van. Ne értsetek félre, ezek csak irányelvek, de nem írják felül azt, amit mondtam, hogy mindig az Isten vezetése, személyes vezetése az, ami az első és a legfontosabb. A jelenlegi menekülteket, vagy migránsokat, vagy népvándorlásnak a csoportosulásait a magyar állam regisztráció után napi élelmiszer ellátásban részesíti. Azok, akik beadták a regisztrációs kérelmet, és várnak a bírálattal, a gyerekeinek oktatást biztosít, tehát magyar nyelvet tanítanak nekik. Pedagógusok vannak kirendelve, bemennek ezekbe a táborokba, és tanítják őket, a gyerekeiket. Tehát mindennemű ellátást a magyar állam az adófizetők pénzéből biztosít. De az, hogy nincs enni és nincs innivaló, az csak abból következik, hogy valaki a magyar törvényeket nem tartja tiszteletben, nem regisztráltatja magát, hanem minden törvényt megszegve, ország határokon át, a papírjait eldobálva, elmondják Ausztráliában, ugye nagyon komoly menekültpolitika van, hogy mikor hajóra szállnak, bedobálják a tengerbe a papírjaikat, hogy ki se lehessen deríteni, honnan jöttek, mert hát akkor azt lehet mondani, hogy én üldözött vagyok. Háborús övezetből jövök. Szakértők elmondják, hogy hallják a akcentust, akik értenek ugye arabul, és megmondják, hogy hát nem afgánok, hát ez egyiptomi a nagy része, vagy más országból van, nem olyan országból, ahol üldözik őket. Tehát ha valaki nem hajlandó együttműködni a törvénnyel, azt a Biblia értelmében nem menthetjük fel, mert a Biblia azt tanítja, hogy a ha nem, az is, nem istentelen a törvény, de nem Isten tagadásra szólít fel, Isten báványibálásra szólít fel, akkor a törvénynek alá kell vernie magát az embernek. Tehát nem keresztény embereknek, törvénytisztelőknek, a törvény szellemében kell lejárni, az ellen mi nem tehetünk. Ha csak mondom, nem a Szentlélek ellen van, nem az ige ellen van, nem az Isten ellen van, nem istentelen. Tehát akik választanak maguknak, és ma így döntenek, azoknak van egy felelősségük ebben. Itt is megint azt mondom, hogy kinek segíts, és kinek nem. Én nem szeretném ezt megmondani, hanem figyeljünk oda az Úrra. És legyen kijelentés el az Úrtól. De ne egy űzöttségből, és rosszul értelmezett kegyességből. De felteszem a kérdést. Akik annyira aggódnak, hogy mi történik most, kiáll ki a terekre, az utcákra, hirdetni az evangéliumot a magyaroknak. Hát megkérdezem tőled, mivel van kevésbé szükségben ma egy Isten, Krisztus még nem ismerő, elveszett lélek, mint a migránsok? Hova fog jutni, ha nem hallja az evangéliumot? Hol van a buzgóság keresztény emberek életében? A felelősségérzet elveszett embertársaik felé? Hol van a bátor ember? Sokan kimentek zacskókkal, vittek almát, meg nem tudom mit, és áldjam őket az Úr indította őket, én nem kritizálom. De megkérdezem, hányan állnak ki a keleti pályaudvar a mai szágitárral? Isten dicsőítő énekelt énekelni, és azt mondani, hogy Jézus Krisztus meghalt a bűneitekért. Térjetek meg, még nem késő. És higgyetek az evangéliumban. Hányan van a ma? Jaj, az olyan ciki. Ma már ez nem modern. Olyan égő. Mi van? Mi van? Hogyan hallják, ha nem hirdetik? És hogyan hirdessék, ha nem küldettek el? Hogyan hallják, ha nincs, aki hirdesse az evangéliumot? Hogyan térnek meg ma az emberek? Ha mi egyébként jól el vagyunk, és olyan problémákkal foglalkozunk, ami nem biztos, hogy mi dolgunk. És azokkal, ami meg ránk van bízva, meg nem foglalkozunk. Tisztánlátás. Az evangélium hirdetése az elveszettek felé. Senkit nem szeretnék számon kérni, csak gondolatot szeretnék ébreszteni, nem csak benned, hanem magamban is. Kinek segítsünk a Biblia tanítása szerint? Az elsődleges felelőssége minden embernek a saját családja. Tehát felesége, gyerekei, közvetlen családja. Ez a felelősség Istentől. A második kör a felelősségünknek a hittestvéreink a gyülekezetben, a helyi gyülekezetben, és azon kívül hittestvéreink. A Galata 6.9.10-ben azt olvasod, a jó cselekvésben pedig ne fáradjunk el, mert a maga idejében aratunk majd, ha meg nem lankadunk. Ezért tehát még időnk van, tegyünk jót mindenkivel, leginkább pedig azokkal, akik testvéreink a hitben. Aztán a harmadik felelősségünk a nemzettársaink. Országhatáron innen és túl, jelzem, a röszkén, tanyavilágban élő magyar emberek felé nagyobb felelősségünk van, mint a migránsok felé jelen pillanatban. A negyedik dolog pedig a felelősség minden ember, aki a Földön van, Istentől kapott életet, tehát van felelősségünk felé. És szokták hozni az irgalmas samaritános példázatát akár a migráns kérdésben. Vigyázz! Az irgalmas samaritános története másról szól. Olyan helyzet, élethelyzetről szól, amely fölírja az első négyet, amit eddig mondtam. Életveszélyben lévő emberről van szó, aki magán nem tud segíteni. Az életveszély elhárításához külső segítségre van szüksége. Erre mondja a Biblia, hogy keresztény emberként kutya kötelességed, ha életveszélyben lévő embert látsz, és megteheted, hogy segíts rajta. Így van? Az életvédelme érdekében. Keresztény etikai szempontból még az embert, ha lelősz valakit azért, hogy megmentse emberek életét, akkor sem merített ki a 10 parancsolatból ne jöjj parancsolatot, mert az élet védelme érdekében megvédtél valakit potenciális gyilkosok ellen, hogy megmentsd az életét. És sorolhatnám keresztény etikai szempontból, hogy például van egy édesanyja, magzatot fogant a szívében, méhében, és genetikailag ellene dolgozik a magzat, az anyának, azt hiszem a vér kép ütközik nagyjából. És akkor el kell dönteni, hogy kinek az életét mentik meg. Abortálják a gyereket, vagy meg fog halni az anya. És kinek van nagyobb esély az életre? Azt kell megmenteni. Keresztény etikai kérdés. akinek nagyobb esélye van az életre, annak az életét mentjük meg. De a szirgalmas samaritánus történetében egy kereskedőről van szó, akit holtra vertek, elájulva, összeverve, kifosztva, levetkőztetve, magánsegítei nem túl állapotban volt, így ment hozzá a samaritánus, szakszerűen ellátta, tehát a bor és az olaj, a fertőtlenítés, a sebgyógyításnak az eszközei voltak. Tehát ez az ember szakszerűen látta el ezt a beteget, fölrakta a saját állatára, elvitte, nem a házába vitte, hanem az első lehetséges helyre, ahol fedél volt a fej alatt, egy következő fogadóba, és annyi pénzt adott, amennyi a felépüléséhez kellett, hogy aztán újra életerővel megtelve mehessen a maga útjára. Így van? Ez az irgalmas samaritánus szeretetének a felelőssége. Szó nincs arról, hogy emberek tömegeit kellene úgy fogadnod, hogy nem akarnak dolgozni, semmilyen törvény nem akarnak betölteni, és nem működnek együtt senkivel. Hanem szociális jutatásokra aspirálnak, jelzem, nem általánosítok itt sem. Tehát nem mondom, hogy minden menekült vagy migráns ezért jön. Ezt ne értsétek félre. Nem ez a szándékom. És akkor ír egy indiai testvérünk, egy 51 éves férfi, ír egy levelet. Angolul a weboldalunkon, gondolom megtalálta a New Hope Baptist Church, megnézte, és ír egy e-mailt, és azt mondja, 51 éves újjászületett hívő testvéretek vagyok. 2 gyereket nevelek. Mérnök vagyok. Indiában élek. 5 éve nincs munkám. Majdnem éhen halunk. És azt látom a televízióban, hogy ti Európában, keresztények, muszlimokat fogadtok be. Hát miért nem rajtunk segítetek hívő testvéreiteken? Hát itt élünk, majd halál szélén vagyok. Naponként kikezdtem már a nyomor a hitemet, már azon gondolkodok, hogy öngyilkos leszek. Hát tényleg azt látom, hogy ti ünnepelve örvendezte, fogadtok muszlimokat Európába. Hát segítsetek rajtunk, ha segíteni akartok. És akkor elgondolkodok, hogy a Biblia tanítás értelmében teljesen igaza van. Teljesen igaza van. Mi akkor is, hogy azt tudom, mit csináljak, hogy lehet Indiába segíteni. És kinek segítsek témában, vannak bibliai példák. Ilyen például a 2 Korintus 8:1-től az 5-ig. Hát ez egy csodálatos dolog. Hadd mondjam nektek, hogy az európai keresztényekről szól. A makedon keresztények voltak az első európai keresztények. És amikor megtudják, hogy Jeruzsálemben a hittestvéreik az éhínség miatt, tehát szárasság, éhínség dúlt Jeruzsálemben, és az éhhalál küszöbére kerültek hívő testvéreik. Nézzétek a makedónokat, hogy milyen, és megint azt tanuljuk meg ebből, hogy milyen szívük van ennek az embereknek, milyen lelkületük van, és hogy nem dekáznak itt meg, méregetnek, hanem milyen lelkület volt bennük, hogy mennyire Isten szellemmel lakozott bennük. Azt mondja a 2 Korintus 8:1-től, hírt adtunk nektek, testvéreim, Istennek arról a kegyelméről, amelyet a macedón gyülekezetnek adott, tehát kegyelmet adott nekik az Isten. Nem ők, nem alapból ilyenek voltak, hanem újjászülettek, és nekik kegyelme működött bennük. Mert a nyomorúság sok próbája között üldözték őket, üldözött volt a kereszténység, meg ma is a világ nagy részén üldözött, merem mondani, hogy Európában is a tiszta, igaz kereszténység az üldözött ma is. A nyomorúság sok próbája között bőséges az örömünk, és a nagy szegénységből tiszta szívűség gazdagsága lett. Tanúskodom arra, hogy erejük szerint, sőt, erejükön felül önként adakoztak. Erősen sürgetve kérték tőlünk, hogy a szentek iránti szolgálatban adakozással részt vehessenek. És nem csak azt tették, amit reméltünk, hanem először önmagukat adták az Úrnak, és azután nekünk az Isten akaratából. Csodálatos. Ezek az európai keresztények. Ja, figyeljetek már ide, azt mondja, hogy nyomorúságunk van, de nekünk van mit tenni. Azoknak meg az sincs. Hát segítsünk rajtuk, hogy meg ne halljanak. Hát ne mondjátok, hogy mi szegények vagyunk, mi is szeretnénk adakozni. És azt mondja Pál, azért tudták ezt megtenni, mert először az Úrnak adták a szívüket. És utána adták nekünk és nektek. Mert gazdagság lett. bennük. Az isteni gazdagság lakozott bennük. És akkor ezt a szívbéli gazdagságot hozza példaként a korintusi gyülekezetnek, folytatva a 2 Korintus 8:7-től, azért, ahogy mindenben bővelkedtek hitben és igében, nagyon érdekes, szellemi javakról beszélt, ismeretben és minden buzgóságban, és a tőlünk rátok áradó szeretetben, úgy ebben az adakozásban is legyetek már bőkezőek. Nagyon komoly, amit Pál mond, hogy a szellemi és lelki javakkal bővölködtek. Nagyon élvezitek, hogy szeretünk benneteket. Ki az, aki élvezi, hogy gyülekebe járhat? És vannak testvérei, barátai, szeretik, szeretet. Ugye milyen jó? Mert pont ilyen volt a korintusi gyüleket is. Annyira jól el voltak, és úgy meg voltak áldva, azt mondja Pál, hogy ti annyira meg vagytok áldva, most már ide lenne, hogy másnak is adjatok egy kicsit. Amilyen bőségesen megáldott titeket az Isten, akkor ide lenne már kicsit, hogy foglalkozzatok másokkal is. Nem parancsként mondom azt, mondja Pál. Nem szeretném listáznátok. Na jó, akarunk egy kicsit, és Pálnak kifizetjük a számlát, hogy megnyugodjon. Nem. Én nem parancsként mondom nektek, hanem azért, hogy mások buzgósága által a bennetek lévő szeretet valódiságát kipróbáljam. Hát, hogy tényleg van-e bennetek testvéreitek iránti szeretet? Akik, ne felejtjétek el, az éhhalál küszöbén voltak. Tehát nem új szekrény sor kellett nekik, mert a régi elavult volt, vagy új számítógép, mert az i5-ös processzor helyett i7-es kell. Tehát itt nem erről szólt a történet, és még mielőtt valaki rosszul értelmezi a fogadás vagy az adás kérdését, hanem itt a legalapvetőbb szükségletek nem voltak biztosítva. És erre vonatkozott a felhívás. És ehhez méltán volt bőkező a makedónok adománya. Tehát lehetek bőkezőek, ha, és nézzük, milyen szeretet van mellettek. Mert ismeritek a mi úrunk Jézus Krisztus kegyelmét, hisz megkaptátok, hogy gazdag létére szegényé lett, hogy ti az ő szegénysége által meggazdagodjatok. Tanácsot is adok ebben az ügyben, mert ez hasznos nektek, akik nem csak a cselekvést, hanem előzőleg az akarást is elkezdtétek tavaly óta. Tehát miről beszél már? Volt ebben a gyülekezetben akarás. Jó lenne adni, testvérek, adjunk. Jó, adjunk, tényleg kéne. Jó ember van, azt mondja, most már ezt sokat hallottam. Mondtátok, hogy szeretnétek. Most pedig a cselekvést is végezzétek el. Azt mondja nekik, hogy amilyen az akarás készsége, olyan legyen a véghezviteli is. Azt szerint, amitek van, és nagyon fontos dolog, amit mond Pál a tanításban, azt szerint adjon ki, amit kapott az Istentől, amilyen rendelkezik. Mert ha megvan a készség, az azt szerint kedves az Istennek, amilyen kinek-kinek van. Nem azt szerint, amilyen nincs. Mit mond itt Pál? Nem mond, hogy te csak 500 forintot tudsz adni. Mert az van. És hát te nem tudsz 50 ezeret adni, mert a másik meg tudja tenni. Hanem azt mond, amit van. Uram, én hálát adok neked, hogy oda tudom ezt adni. És én örömmel teszem ezt. Mint ahogy ugye tavaly évvégén csináltuk az ukrán testvérénk segítésére a jótékonysági vásárt. Van, aki egy lekvárt hozott, van, akinek duplára megvette. Egyik adakozott a lekvárral, a másik adakozott, hogy dupláron vette. És mindenki azt szerint tudott hozzájárulni, hogy ezt tudta. Tudott hozzájárulni. Tehát azt szerint, ami kinek-kinek van, és nem azt szerint, amilyen nincs. Mert mindenkinek az az értékes, amilyen van. Tudjátok, mit mond Jakab a szegény és a gazdagra? Hogy a szegény mivel dicsekedjék? A méltóságával. Tehát a keresztény vagy, és úgy gondolod, hogy te szegény vagy. Mert nem rendelkezel olyan anyagi javakkal, lehetőségekkel, mint esetleg egy tehetősebb ember. Akkor legyél a méltósággal dicsekedjél. Tehát ne egy kunyeráló lelkületed legyen, hanem ezek a macedónok. Hanem adj hálát azzal, amit van, és szolgálj azzal, amivel tudsz. Istennek. Lehet, hogy nem tudsz 500 forintot sem adni, de lehet, el tudsz menni valakihez, és segíteni tudsz neki. Vagy csomagolni tudod azt, amit más összeadakozik. Vagy ki tudsz menni az evangelizáción, megfőzni egy teát, és azt tudod mondani Jézus nevében. Azért adom ingyen ezt a teát, mert szeretlek téged, és Isten is szeret téged. Ez nagy evangélista ajándéke? Kell nagy evangélista ajándéke egy teának az odaadásához? Készség kell, semmi más. Igaz? Tehát a gazdag pedig megalázott voltával. Egy gazdag embernek, ha keresztény, nem illik a dicsekvés. Meg a nagy duma szöveg. Az illik hozzá, hogy adakozzon bőséggel. Ha több aratott neki, mert tudja, hogy semmit nem vihet át a koporson keresztül a túlvilágra, minden itt marad. Egyetlen egy dolog marad meg, amit befektetett az Isten országába. Panaszkodnak az emberek, hogy hova fektessék be a pénzüket. Néhányan engem is megkeresnek. Hogy hol kamatozik igazán jól. Mert hát ugye a banki kamatok alacsonyak. És csak azt lehet látni, hogy akinek van megtakarítása, annak fogy. Meg hát állampapírok. Legyünk reálisak. De mi a biztonságos? Már gondolok. Főleg ma Európában. De figyelj ide, a legjobban kamatozni a Mennyországba kamatozik. Annál jobb kamat nincs. Halleluja. Az megmarad örökre. Miért? Mert valakinek, valakivel azon keresztül meg tudod osztani az Isten szeretetét. És ez egy életre van hatással. És az emberi életnél nincs nagyobb érték. Egy emberi élet értékesebb a világ összes kincsénél. Isten szemében. Isten a fiát adta az elveszett emberért. Így van? Ez a legjobb befektetés. Az emberekbe van befektetés. Hogy megismerjék Krisztust. Ugyanis azért, hogy másoknak könnyebbségük legyen, nektek ne legyen nyomorúságotok. Ellenben az egyenlőségnek megfelelően a mostani időben a ti fölöslegetek pótolja azok hiányát, a jeruzsálemi éhezők hiányát, hogy máskor azok felesége pótolja a ti hiányotokat, mert még ti is lehettek ilyen helyzetben. Hogy így egyenlőség legyen. Amint megvan írva, aki sokat szeret, annak nem lett többje, és aki kevesebbet, annak nem lett kevesebbje. Ugye ez a manna kérdés, hogy elosztották a zsidók, amit kaptak az Istentől, hogy a szükségben lévőnek is legyen mit ennie, és ne halljon éhen. Nyomorúság, itt azt mondja a Biblia, hogy gyötrés, megpróbáltatás, gyötrődés, tehát ne fosszátok ki magatokat azért, hogy másnak könnyebb legyen az élete. De ha megteheted, szolgálj a másik ember felé az ő szükségeiben. És két utolsó ige, az aranyszabály, amit tehát szeretnétek, hogy az emberek veletek cselekedjenek, ti is ugyanazt cselekedjétek velük, mert ez a törvény, és ezt tanítják a proféták. Figyelj, ha neked nem lenne ma mit tenni az asztalra, nem lenne mit enned, mit szeretnél? Hogy viselkedjenek veled a testvéreid? Hát nem nagy passzizda az, ugye? Valószínűleg azt szeretnéd, hogy legyenek olyan kapcsolataid, akik ezt észreveszik. Nem? És segítenek neked. És ha az életviteled meg nem olyan, és amiatt vagy szükségben, akkor még abban is segítenek, nyújtanak lelki segítséget is, hogy rakd össze az életedet. Hogy te is abban a helyzetben, hogy még adni is tudj. Ez már kényesebb téma, tudom. De amit szeretnétek, hogy az emberek veletek cselekedjenek, szeretnéd-e azt, ha megmondaná valaki, figyelj, rosszul vezeted a gazdaság életedet. Hogyha bölcsebb lennél, előrébb jutnál. Szeretnéd ezt? Nem szeretné, valaki nem szeretné. Apám, édesapámtól kértem egy tanácsot. Venni akartunk valamit, és akkor megmondtam, mennyibe kerül. Apám elmondott nekem egy életre szóló tanácsot. Azt mondja, figyelj, és többbe került, mint ami pénzünk volt. Azt mondja, ide figyelj, fiam. Ha van 10 000 forintod, akkor ne 11-et, hanem 8-at költsél el. Ilyen egyszerű bölcsesség. És akkor marad esetleg holnapra is mit tenni az asztalra. De ha már ma elköltöd a holnapit is, akkor ne csodálkozz, hogy holnap nincs. Tehát én szeretném az ilyen tanácsokat az emberektől megkapni, hogyha azt látja valaki, hogy én nem kezelem bölcsen az én életemet, mert ez nekem segít. Mert lehet, hogy nem látok rá. Vagy nem volt, aki megtanítsa. Nem? Benne van a szeretetben ez is? Mert legegyszerűbb azt mondani, itt van, tessék, szevasz. Letudtam. Nem? De az, hogy törődök is a másikkal, az egy picit mélyebb odaszállást igényel, és lehet nem órákról van szó, de mindenképpen a kölcsönös őszintességről. És ha valaki szegény, és van méltósága, akkor ezt nem megalázkodásnak veszi, megaláztatásnak veszi, hanem elfogadja. Az attól, hogy esetleg jobban tud valamit, másik pedig nem okoskodásként mondja, hanem tisztelettel és szeretettel másiknak segíteni. És az ellenség szeretetéről pedig Róma 12:19-21-ben olvasunk. Ne álljatok bosszút önmagatokért, szeretteim, hanem adjatok helyet az ő haragjának, mert megvan írva. Ennyi a bosszúállás, én megfizetek. Így szól az Úr. Sőt, ha éhezik ellenséged, adj ennie, ha szomjazik, adj innia, mert ha ezt teszed, parazsat gyűjtesz a fejére. Ne győzzön le téged a rossz, hanem te győzz le a rosszat jóval. És mielőtt az utolsó igeverset elolvasom, felteszem a kérdést nektek. Mit gondoltok? Van-e szükség egy országban katonaságra, hadseregre? Igen, és hadseregre miért van szükség? Megvédje az országot. Az országban kit kell megvédeni? És kik az állampolgárok? Hát mi vagyunk. Te meg én? És akkor meg egy etikai kérdés. Egy keresztény férfitől tisztességes dolog-e az? Azt mondja, nem fogok fegyvert, védje meg az én családomat és más. Ez így korrekt? Mert én hívő vagyok. Természetesen nem hódító háborúkról beszélünk, amely a világtörténelemben rengeteg igazságtalan, gonosz háború volt, hanem a honvédelemről, a hon megvédéséről. Szabad-e nekünk imádkozni azokért a katonákért és rendőrökért, akik 24 órát posztolnak röszkézés határnál? Kell-e nekünk értük imádkozni? Fontos-e nekünk imádkozni Magyarország vezetőért, hogy bölcs döntéseket hozzanak ezekben a napokban? Kell-e nekünk ezt tenni? Kell-e imádkoznunk a jövő heti EU csúcsért? Hogy Isten szelleme befolyásolja Európa vezetőit, ne a gonosz démonok és szellemek, és ne egy liberális beteg lélek. Kell-e tennünk ezt? Vajon nem erre vagyunk elhívva, mi keresztények, hogy igazán buzgón, erővel, Istenben való bizalommal, határozottan, nap mint nap, a gyerekeinek is ezt megtanítva imádkozzunk. Valószínűleg nem azt kell mondani a gyerekeinek, jaj, nem tudom, mit történik ezek. Hát mit hallanak a gyerekeid? Sopánkot? A pánikot? A hitetlenség beszédét hallják? Vagy azt mondod a gyerekeidnek, a testvérednek, a barátodnak, hittestvérednek, tesó, gyere, imádkozzunk. Hát könyörüljünk az Úrhoz, hogy megtörjön az ördög ereje. Vagy azt mondod, hát úgyis eljön a világ vége. Minden elpusztul. Ezt feltartóztatni senki nem tudja. Hát kedves, én azért imádkozok, hogy még akik lehet, megtérenek. És én nem akarom, hogy égjenek. Nem azt akarom, hogy elpusztuljanak, hanem hogy megmeneküljenek. Hogy fognak megmenekülni? Hát minimum, ha imádkozok értük. Egy, kettő, meg akinek lehet, elmondom a bizonságtételt, az evangéliumot, teljesen a lélek szabadságában, nem programszerűen, nem kampányszerűen, hanem adok lehetőséget Istennek, hogy akit elém hoz, és kijön a lépés, akkor tegyek tanúbizonságot Jézus Krisztusról, szabad szívvel. És ezek mind azért mondtam, etikai kérdések, amelyekben néha zavarodottak a keresztények. És akkor fontosak, amikor éles lövészet van. És éles helyzetben kell döntés hozni. Hogy legyen kijelentésünk az Isten igéje alapján az Úrtól. És a végül Jézusnak a tanítása a rendkívül tömörségű hegyi beszédből, a Máté evangélium 5. fejezet 44-es versétől, én pedig azt mondom nektek, szeressétek ellenségeteket, és imádkozzatok azokért, akik üldöznek titeket. Hogy legyetek mennyeatyátoknak fiai, aki felhozza napját gonoszokra és jókra, és esőt ad igazaknak és hamisaknak. Mert ha azokat szeretitek, akik titeket szeretnek, mi a jutalmatok? Nem ugyanezt teszik-e a vámszedők is? Ámen. Csendesedjünk most el, és én szeretném, ha tudnánk imádkozni. Kicsit legyünk csendben, és az elhangzottak alapján gondolkodjunk, elmélkedjünk saját életünkre nézve, aztán pedig lehetőséget szeretnék adni, hogy imádkozzunk együtt akik ennek szükségét érzik.